Már is folytatjuk a Human Power-t és a beszélgetés Zulnai Judittal, üzleti és vezetési tanácsadóval, és ahogy említettem, az ország egyik legbefolyásosabb nőjeként jegyezte sok éven át a Forbes, mert hogy dolgoztál 14 éven át, a MetLife-nak voltál a vezérigazgató helyettese, majd vezérigazgatója, és arról beszéltünk, hogy te hogyan váltál vezetővé, vagy hogy milyen vezetőnek tartod magad, de volt-e, akitől inspirálódni tudtál, tehát volt-e női példakép előtted? Vagy magadnak kellett ezt a világot felépíteni?
Üzleti példaképben Hard Ilona volt az első, akivel megismerkedtem, ő volt az, aki tulajdonképpen azt a döntést, hogy én a pénzügyi szektorban indítom el a pályámat, azt megalapozta. Ő akkor a Tőzsdinek volt az ügyvezető igazgatója, és egyetemista koromban egy előadást tartott, és rám olyan mély behatása volt annak a szereplésének, és mindennel együtt a megjelenése, amit mondott, ahogy mondta, és ahogy kinézett, hogy én alig vártam az előadás végét, és oda futottam hozzá, és én annyit kérdeztem, hogy hogyan tanulhatnék tőle, úgyhogy én kaptam egy lehetőséget, hogy gyakornokként bejárhattam hozzá, és aztán később egy induló önkéntes nyugdíjpénztár alapításon is ott lehettem. Aztán nekem az első fiam megszületett, és ott akkor én egy pillanatra kiléptem a rendszeréből, és utána viszont, amikor jelentkeztem, hogy tud nekem valamiben tanácsot adni, vagy segítséget, hogy hogyan induljak el, akkor ő annyit mondott, hogy egy ajánló levelet tudna nekem adni, és hogy sok szerencsét kíván. És ez az ajánlólevél valószínűleg nagyon segített, mert gyakorlatilag két helyre hívtak be az első körben, és ebből én akkor az akkor induló nyugdíjpénztári szektor egy másik svájci szereplőjének a felajánlását fogadtam el, és akkor azt gondolom, hogy azért tettem, most már így tudatosan ki is tudom mondani, mert úgy éreztem, hogy ez egy gyorsító pálya, mint a repülőtéren nem kell végigállni a sort, hanem egy induló. Akkor nem is volt még ismeretes ez a szó, hogy startup, de az egy startup business volt, és az volt még egy óriási előnye, hogy tulajdonképpen egyforma induló sávról indult minden szakember, hiszen ez egy újonnan induló terület volt, pénzügyi terület volt, és ezáltal esélyem volt arra, hogy tulajdonképpen ha az akaratom, a szorgalmam, a kitartás az helyén van, akkor esélyem van arra is, hogy versenyben tudjak lenni, mert nyilvánvalóan én versenyszerűen sportoltam gyerekkoromban, tehát ezt a szemléletet én hoztam magammal az üzletbe is.
És gondolkodtál azon, hogy időközben te is példakép lettél? És hogy ez felelősséggel jár?
Nem, az ez akkor életben. Volt először furcsa, amikor az első megkeresés, média megkeresés volt arról, hogy beszélnék arról. Emlékszem, ez egy Népszabadság interjú volt, nagyon-nagyon régen, a 2000-es éveknek az elején, és arra csodálkoztak rá, hogy lehet az, hogy én akkor vezérhelyettes voltam már, és hogy amellett így van 3 gyerek is a portfóliómba. És ez, amikor az ember benne van az életében, akkor csak teszi és végzi a feladatokat. Persze abban az időszakban volt olyan, hogy a túlélésemért küzdettem, ezt én nem rejtem vék alá, és mindenkinek azt szoktam mondani, hogy csak az vállaljon ilyet, aki mind a kettőt nagyon akarja. De összességében akkor kezdtem így furcsálni, hogy miért olyan különleges ez? Tehát, hogy ez most miért olyan különleges? Hát Afrikában is a nők szülnek, aztán meg kimennek a földekre dolgozni. Tehát, hogy mi ebben a különleges? És aztán csak nem
az a világ, amiben vagyunk, és az hogyan fogadja ezt?
Igen, de én ebből szempontból valószínűleg szemellenzős voltam. Soha nem nézegetem, hogy a többi mit csinál meg ő neki, miért jó, vagy miért nem jó. Mindig azt csinálom, azt nézem, hogy nekem milyen lehetőségem van, és abba kitől tudok tanulni, és mit tudok abból a lehetőségből.
De látod a női vezetők elakadásait?
Persze. Ugye, hogy ment az idő, csak nem akartak ezek az érdeklődések elfogyni, és akkor egy idő után volt egy nagyon fontos másik ember az életemben, két nő még, akit megemlítenék, Ránki Katalin, aki a L'Oréalnak volt akkor az ikonikus vezérigazgató, illetve Czakó Borbála, és azt hiszem, ez Boritól hallottam, hogy én azt mondtam neki, hogy miért fontos ez, miért kell erről beszélni egyáltalán, nem kínos ez. Ez nem olyan dolog, ami különleges lenne számomra, és akkor azt mondta, hogy lehet, hogy te ezt így gondolod, de a hallgató soraiban mindig van legalább egy ember, akinek lehet, hogy az életét mented meg. Mert vagy lelkiismeret furdalása van, vagy egy komoly döntés előtt áll, és felelősségünk az, hogy nőként a többi nőnek adjunk magunkból gondolatokat, inspirációkat, illetőleg jó gyakorlatokat. Ez volt nálam egy ilyen átbillenési pont. És akkor azt mondtam, hogy tényleg nekem is segítettek ezek a nők, akiket említettem, illetőleg akkor nekem is kutya kötelességem, és azt láttam ráadásul, hogy a visszacsatolás ha jött, és mint mondtam, én azért a külső visszajelzések által inspirált ember vagyok, és akkor jöttek a visszajelzések, hogy köszönik, hogy ez sokat segített, akkor megerősödtem ebbe, hogy ezt nekem csinálnom kell.
Vannak női ügyfeleid most? Vagy inkább férfiakkal foglalkozol?
Ugye ez nagyon érdekes, ugye a magyar üzleti világban egyszerűen a számok törvénye alapján, a statisztika alapján több a férfi nem üzleti vezető.
Az első számú vezető.
Első számú Igen. vezető, így van. Ezért nyilván alapvetően sok férfivel dolgozom, és nagyon szeretek velük dolgozni. Akikkel, nőkkel dolgozom, jellemzően inkább a tehetségek. Azok a feltörekvő 30 és 40 közötti nők, akik már elkapták a fonál végét, már adott esetben meg is született a gyermek első, második, és valahogy megpróbálják ezt a kettőt együtt vinni tovább, illetőleg van egy olyan, hál' Istennek elkötelezett stratégiájuk, személyes fejlődési stratégiájuk, hogy ők szeretnének a felső vezetésbe kerülni, szeretnének bortagok lenni, szeretnének ráhatással lenni a dolgokra, vagy saját cégüket vezetik. És ezekben az esetekben jön be ez a tapasztalás, itt van arra kíváncsiság és igény, hogy én abba is segítsek nekik, hogy a személyes stratégiájukat hogyan igazítsák az üzleti stratégiához.
Gondolom azért nem szoktad azt tanácsolni, hogy nadrágot húzzanak. Tehát mi a jó megoldás, hogyan kell vezetőnőként viselkedni?
Hát ez nálam egy alaptanács, hogy mindenkinek legyen barna nadrágja a szekrényben, meg legyen bátor nadrágja. Mert hogy erre mind a kettőre szükség van, és hogyha megvan, akkor már egy frusztrációval kevesebb, mert alapvetően lesznek, és nagyon sok olyan szituáció van, amikor barna nadrágba kell menni, hogy nehogy észrevegyék rajtad, hogy hát te magad is azért össze vagy rezdülve. A bátor nadrág az meg anélkül nem is lehet ma vezetni, mert hogy ködben megyünk előre, visszapillantó tükör nélkül vezetünk már, mert nincsen érdelme a múltbéli adatokat nézni, gyakorlatilag nem relevánsak. És ebben a setupban, ebben a környezetben a vezető szerepe felértékelődött. Aki nem bátor, azt nagyon hamar leveszi a környezete, és előbb-utóbb tulajdonképpen ő lesz a gátja a fejlődésnek. Akinek meg nincs barna nadrágja, az pedig ugye egy hollywoodi producer előadását többek között nagyon sok vezetői képzésen vettem részt, hál' Istennek az amerikai cégem jó voltából, és egy hollywoodi producernek volt egy nagyon érdekes előadása, hogy minden kasszasiker filmnek megvan a receptje, és hogy alapvetően nyilván a nüanszokon múlik utána, hogy ki mennyit keres rajta a végén, de hogy soha a szereplőt figyeljük meg, soha nem tökéletes. Ugye ez a boys vagy girls next door, tehát a fiú vagy a lány a szomszédból effektust kell egy vezetőnek is behozni. A magyarul bizony fel kell vállalnunk, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy fel kell vállalnunk, hogy vannak rossz napjaink, hogy fel kell vállalnunk azt is, hogy vannak olyan területek, amik nem az erősségünk. Erről tudnunk kell beszélni, de úgy, hogy van rá megoldásunk. Na ettől leszünk hősök, és ma hősökre van szüksége a cégeknek.